Podkreslím, že sa vyvzáme Jaliodom čas, kovať si bol spolu z vami, reformatus kollégiumi lelkész tanár testvérünket. Ő bérletet váltott gyaluba, már előre kérdezősködik, hogy mikor lesz a következő alkalom, mert nem érzi jól magát egy szombat délután, hogyha nem jöhet gyaluba közünk szolgálni.
Na hát, minden szombat így pedig.
Minden szombat. Jó. Átadjuk a szót akkor neki.
Én köszönöm szépen a lehetőséget, és szeretettel köszöntöm azokat a testvéreket, akiket már láttam, akik már találkoztunk, és nagyon nagy örömömre szolgál, néha nem csak itt találkozunk, hanem egy gyülekezetben is együtt vagyunk, és ott is együtt örülünk az ige hirdetésnek. És azokat a testvéreket is köszönöm, akikkel most lehet egyszer, először vagyunk együtt, de remélem nem egyszer, tehát ezt akartam mondani, nem egyszer, hanem még többször is találkozni fogunk, és hát majd azok is, akik előszültek vágyakozás fognak érezni a szívükben, hogy még máshol is eljönnek, és hozzanak másokat is magukkal még, ugye ezekre az alkalmakra. Azért, hogy egy kicsit ugye azon gondolkodtam, amikor a tisztelősök tegnap felhívott, és vagy tegnap felhívott, amikor mondta, hogy hát nem akkor, nem fél ötkor, hanem háromra kell jönni. Mondtam, hogy na ez most már katasztrofális, tehát ugye a háromkor, mert nekem egy szörnyű tapasztalatom ezzel a három órával, mert annak idején harmadéves, mert ez is hármas, tehát harmadéves teológus koromban, ugye Szoporban jártam ki vasárnaponként prédikálni, ugye megkért a szamosvári kolléga, és háromtól volt az Isten tisztelet. Most képzeljék el, amikor mindenki jól megevéden. Ugye, és az a csendes bizsergés, amikor elindul az ember a kezébe, a lábába, de igazából, és akkor háromra eljöttek a templomba, kinyó meleg volt, beültek a jó hűvös templomba, és akkor aztán én prédikáltam akárhogy, tehát én mondhattam, ugye bármit csináltam, én már hangoskodtam, és én már a szószéken csináltam, minden mindenkinek próbáltam, de egyszer emlékszem, hogy 13-an voltak a templomban, és a 13-on már 9-nek le volt kopanva a szkele. És én azon gondolkodtam akkor, hogy tudjátok, hogy tessék, hogy én leveszem a hangot egészen halkra, csendre, hogy az a három is még aludjon el, hogy én kimegyek, sok hagyom őket igazából, amikor mindenki megnyitott haton igazából. Na, de a meglepetés azután jött, amikor kimentünk, akkor aki a legjobban aludt, gondoltam én, hogy tisztelt, hogy köszönöm szépen a prédikációra ezt a gondolatot, mert ez nekem szól. És rájöttem, hogy hoppá, nem aludt, csak a személy csukta be esetleg, tehát úgyhogy most figyelem magukat, úgyhogy erre gondoljanak, jó? Rendben, tehát ugye az előadás, amire engem itt fölkértek, ugye az az engedelmesség is. Mostában, ahol előadást járok tartani, meg szolgálni is, de mindig feltevődik bennem egy nagyon komoly kérdés, az, hogy nekünk mi közünk ehhez az egészhez. Tehát, és ez egy alapvető kérdés, és egyből kell indulni. Most is, amikor az engedelmességről akarunk beszélni, hogy tulajdonképpen neked mi közöd az engedelmességhez, és ugye az, hogy ez a témához mi közöd van, ehhez a közösséghez mi közöd van, miért vagy itt tulajdonképpen, mi hozott téged ide, és ez egy nagyon jó kérdés azért, mert egyszerűen tisztáz magadban azt, hogy ami itt ma elhangzik igazából, te ezt kívülállóként szemléled, vagy egyszerűen ennek a körnek ugye belső tagja vagy, és belül egyfajta éjség és szomjúság hajt téged arra, hogy egyszerűen megismerkedj a témával, gyarapodjál, hitben növekedjél, mert hogy amennyiben csak kívülről akarod szemlélni, és valamiféle kíváncsiság hajt téged, ugye ma itt, amikor ezt az előadást hallgatod, akkor azt gondolom, hogy nagyon sokkal nem fogsz maradni igazából, nagyon sok nem marad meg neked ugye gondolatok szintjén, ugye nem fog építeni tulajdonképpen, mert hogy az van, hogy sokan, akik kívülről hallgatják, hogy látják azt, hogy a többinek jó, meg lelkesedik, aki bent van, de ő kívülről soha nem tudja átélni ugye a mélységét annak, amit át tud jönni a hívember, aki átadta az életét, aki Isten közelbe bontakozik ki tulajdonképpen. A múlkoriban Bogár telkére hívtak szolgálni, és a szeretet himnuszáról kellett ugye beszélni, és akkor pont ezt mondtam ott is, hogy testvéreim, ez olyan szép a szeretet himnusza, olvashatjuk ünnepi alkalmakon, ez megérint bennünket,
olyan tényleg olyan patetikus is lesz, bármi ugye, de hogy neked, mi közöd ahhoz a szeretethez, ami Pál apostolt oly módon érintette meg, hogy megváltoztatta az életét, és ezeket a gondolatokat hozta ki belőle, na ehhez neked mi közöd, ugye, és innen kezdődik az, hogy megérted az ígét, innen kezdődik az, hogy neked szükséged van erre, hogy beépíted, beteszed valahova az életedben, mert ez a szeretet nem érintett meg, ha ez a szeretet nem változtatta meg az életedet, ha ez a szeretet nem fogott meg kintről, és nem hozott be, és nem most már, még nem vagy már, még mindig kívülálló, hanem most már belső, ugye, belső szemlélője vagy a hitnek, akkor tulajdonképpen, ha nem, akkor semmi értelme az egésznek. És ma ezt a kérdést döntsd el mindenek előtt magadba, te belülálló, vagy kívülálló, vagy igazából, te belülről hallgatod Isten közelségéből mindazt, amit elhangzik, vagy csak kívülről nézed. És miért mondom ezt? Azért, mert meggyőződésem alapvetően, hogy az engedelmesség szigorúan hit kérdése, meggyőződésem az, hogy az engedelmesség az az Isten iránti teljes elkötelezésnek a kifejezése, és ez csak a hit területén érthető, csak úgy tudok eljutni, hogy megértsem és megéljem az engedelmességet, ha nekem egy nagyon személyes, nagyon komoly kapcsolatom van Istennel. Ha ez nincs, akkor tulajdonképpen sosem fogom átélni az engedelmesség szépségének a mélységeit. És majd meglátjuk, hogy ellenkezőleg, ha nem, akkor meg mi van. Nos hát, hittel lehet csak megközelíteni az engedelmességet. És azért mondom ezt, mert ugye több ilyen képletet is olvastam már, vagy végig gondoltam. Ugye tudjuk azt, hogy a hitnek alapvetően három fő pillére van, amire ráépül a hit. És az egyik az ismeret, ugye, vagy érdekes módon például olvastam ilyen könyveket is, ahol nem az ismeretet jelölik meg a hitnek egyik pilléreként, és az engedelmesnek egyik alapfeltételeként, hanem a szeretetet. Az, hogy ez a szeretet, a Krisztus érted, ugye történt áldozatában megmutatkozó szeretet, ami megérint, ami megváltozott, ami újjászült téged, ami legyőz, meggyőz téged, és hogy sokan azt mondják, hogy innen indul a hit, hogy Krisztus szeretett téged. A másik azt mondja, hogy nem, a hitnek ismeretre van szüksége mindenek előtt, mert ha nem ismerem, mert ha nem tudom, mert ha nem olvasom igazából, akkor nincs, ami fölébressze bennem, nincs, ami elindítsa bennem tulajdonképpen azt a folyamatot, és folyamatként jelölöm meg, aminek a végén eljutok oda, hogy Istennek tetsző, engedelmes életet tudjak élni. Most vagy 2-3 hete Debreceni kollégiumban voltam evangelizálni, és hogy értsük meg azt, hogy miért kell nekünk elindulni így lépésről lépésre, ezt a folyamatot végigjárni. Ugye megkérdeztem ott a diákoktól, hogy ugye egy ilyen 500 diákok össze volt gyűjtve, hogy gyerekek, mit szóltok, vagy emelje fel a kezét, aki igazat ad nekem abban, hogy manapság az emberek nem igazán olvasnak Szentírást. Hát mindenki felemelt a kezét. Ugye, nagyon sokan magukból indulnak ki ez az igazság, tehát de ilyenkor, és akkor azt kérdeztem, hogy jó, most akkor emelje fel a kezét az, akinek nincs saját Szentírása. És akkor senki nem emelt a fejekezét, mert hogy mindenkinek van saját Szentírása, de hogy alapvetően nagyon kevés olyan ember van, aki ugye olvassa a Szentírás, aki rendszeresen olvas, aki táplálkozik belőle, aki ismereteket mélyít és szerezi a Szentírásból, és tulajdonképpen azt gondoljuk, még mindig rossz iskolásokként, hogy tankönyv nélkül is lehet jó jegyet kapni, akkor nem lehet igazából a hit útján sem, hanem naponként része kell legyen az életünknek az ismeretszerzés. Na most az ismeret ugye az egyik alappillére a hitünknek, ugye a hitnek, az élő hitnek az alappillére, és a másik pedig ugye a bizalomnak a kérdés. Az, hogy van bennem ugye bizalom az iránt, amit olvasok, és itt egy példát hozhatnék, ami mindjárt nagyon közel visz minket az engedelmesség kérdéséhez. Egy nagy tatának olvastam a példáját, hát ezt megtanulhatjuk, majd mi is elmondhatjuk, amikor nagy tatánk leszünk, ugye, hogy a nagy tata ahhoz szoktatta az unokáit, hogy amikor hozzá mentek, ott minden szabad volt. Tehát ott mindent lehetett csinálni, én is, nekem is ilyen nagyszüleim voltak, ugye, és haragudtak is anyámit. De ugye amikor viszont egy alkalommal nyári vakációra mentek a gyerekek, akkor azt mondta a nagytata, hogy gyerekek, tényleg minden szabad, a gyümölcsös kertben bármelyik fáról szedhettek gyümölcsöt, fölmászhatok, de arról a cseresznyefáról, ami a kert közepén van, na arról nem. Tehát arról nem mászhattok fel, arról nem szedhettek, stb. Na, 4-nak a közül 3 egyből megértett, hogyha a nagytata azt mondta, hogy nem szabad, akkor nem szabad, de az egyiknek egész nap csak azon járt az esze, hogy de vajon miért mondtad, vajon miért nem szabad, ha eddig szabad volt, most miért nem szabad, ugye, és egyszerűen csak azt leste, mikor nem látják, hogy azonnal mászunk fel, és akkor történetből kiderül az, hogy a fába beköltözött egy méhraj, a gyermeket megtámadta, mint felmászott, ugye, és hogy tulajdonképpen ugye, ebből azonnal baj lett, és persze, ami még rosszabb, hogy ki is derült az, hogy ő felmászott a fára, ugye, mert eszeveszette rohant, és tulajdonképpen ennek a történetnek kapcsán fogalmazódik meg az, amit én így írtam meg magamnak, hogy fel magamnak, hogy az engedelmesség az tulajdonképpen azt jelenti, hogy megbízom teljes mértékben abban, aki a szabályt kimondta, és hiszem, hogy ezzel is jót akar nekem, és ha van bizalom bennem az iránt, aki a szabályt megírta, aki oda tette a gondviselő kezét, karját, ugye akkor tudom azt, hogy ez nem is merül fel bennem a kérdés, hogy kell, hogy akarok engedelmeskedni, hanem ösztönszerűen bennem az, hogy igen, én akarok engedelmeskedni annak, aki a szabályt nekem megírta, mert ez értem van, mert ez nekem jó. És akkor, amikor legelőször találkozunk az engedelmességnek és az engedetlenségnek a kérdésével a Szentírás, mondja Ádám és Éva kapcsán, akkor itt jön a probléma, hogy igazából Ádám és Éva nem látja meg az Isten tiltása mögött a kinyújtott gondviselő kezet. Az Isten nem azért tiltja meg, ugye, mert ebben örömét leli, nem azért mondja azt, hogy a kertnek arra fáradt, ne egyetek, nem azért szól az intés, hogy a jó cselekedés, ne a rosszat, hogy Istennek engedelmeskedj, és ne a gonosznak vagy önmagadnak, hanem azért, mert az egy gondviselő kéz, ami érted van, ami neked szolgál, mert az engedetlenség, hogy ez tulajdonképpen fordítva is működik, illetve az engedetlenségnek ugye az előzménye, az mindig a bizalomnak a hiánya. Azért leszek valakivel engedetlen, mert nem bízok kellőképpen benne, és ezért megtagadom az engedelmességet. A kellő bizalom, ugye a kellő bizalom Istenben, ami az ismeretből táplálkozik, a Krisztus szeretetéből táplálkozik, elvezethet engem a teljes engedelmességre. És hogy miért mondom ezt? Azért, mert az engedelmesség tulajdonképpen az ismeret és a bizalom után a teljes átadást jelenti. Megismertem Istent, ugye az ő ígéjéből, az ő beszédéből, bízom abban, ugye, amit Isten nekem átadott, és innentől egyfajta teljes átadás, egyfajta, ugye így is fogalmaztam magam, hogy Istennel való teljes békesség, ugye, ami arról szól, hogy önmagamat és a saját akaramatomat, mint egy megtagadva, átadom, engedem magam neki, és egyszer az a fontos számomra, az ő akaratát cselekedjem. És ezért mondom azt, hogy egy láncreakció, tulajdonképpen az ismeret, szeretet, bizalom és engedelmesség, amit sőt azt mondja egy másik, ugye írás magyarázna, olvastam ezt, hogy az engedelmességet összekötje a cselekvéssel, hogy az egy mindig egyfajta cselekedetekben megmutatkozó, ugye hűség Isten iránt, hogy én tudok iránta engedelmes lenni, mert bízom benne, mert ugye ismerem őt. Nos hát, megpróbáltam a Bibliából, így gondolkodtam az ígéken, összekapcsolni, hát, vagy kerestem ígéket az engedelmességről, és kettőt nagyon úgy találtam, hogy nagyon szépen össze lehetne kapcsolni, hogy ami tökéletesen kifejezze az Isten iránti engedelmesnek a mélységét, és az egyik a Lukács 22:42, meg a Máté 6:10, és így fogalmaztam egybe a kettőt, hogy Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Tehát, és ez úgy érzem, hogy ez a két ige egymás mellé állítva, ugye a Getsemáni kertben elhangzó ugye, ima, hogy ne az én akaratom, és nem azért, mert ugye, az én akaratom nem fontos, nem azért, hanem azért, mert a te akaratod mindenek felett van, mert megismertelek téged, mert te tényleg mindennel jót akarsz nekem, a te akaratod legyen meg. És azt mondja, úgy, amiképpen a földön, már most itt, ezt a teljes átadást, teljes békességet, harmóniát Istenem meg tudja élni az engedelmesség által, de nem csak itt, hanem majd egykor a mennyben, ugye, ahol teljes engedelmességben élhetek majd bűn nélkül tulajdonképpen. Tehát az Istenbe vetett, az engedelmesség, az Istenbe vetett bizalmunknak a következménye. Tehát az valaminek a következménye az életünkben. Soha nem lesz engedelmes, még a se a gyermek, de még az állat sem, addig, ameddig nem nyeri el ugye, a bizalmat az ember iránt, tulajdonképpen a szerette iránt, ugye, addig soha nem lesz engedelmes, és mindig ezt látni kell, hogy az engedelmesség az életünkben, az nem szóban, hanem cselekedetekben mutatkozik meg. Szeretném felhívni a figyelmet egy tévhitre is igazából. Ugye a tévhit az, hogy ami mostanság is, ezt nagyon gyakran tapasztalom, hogy az emberek nagy része, amikor engedelmességről hall, akkor mint hogyha úgy hallja ezt, hogy ebben lenne valamiféle negatív kicsengés. Mint hogyha arról lenne szó, hogy egy általam, vagy akár a szándékom ellenére, ugye belőlem kierőszakolt döntésnek kell nekem engedelmeskedni, és hogy mindezt azért engedelmeskedek tulajdonképpen ez a kierőszakolt döntésnek az életemben, azért, mert félelemből. Tehát, ha nem vagyok engedelmes, akkor jön a büntetés, akkor ugye jön ugye az, amit nagyon durván megfogalmazódik sokszor, hogy hát akkor megver az Isten, vagy ugye azért vert meg az Istennel, ugye nem vagyok engedelmes, mert nem fogadtam szót, mert ugye eltávolodtam Istentől, holott ugye igazából ez egy tévhit tulajdonképpen, hogy ezt gondolja, hogy nekem valamiféle ugye kényszerből kell az Istennek engedelmeskedni, és ha nem, akkor az Isten büntetése lesz én rajtam. Mit mond a Szentírás ugye, alapvetően erről a tévhitről? Ugye így fogalmaz ugye Jézus, hogy ha szerettek engem, akkor megtartjátok az én parancsolataimat, és azonnal kizár mindenféle kényszer. Azt mondja, az engedelmességnek az egyik szintű, amiről beszéltünk, ugye, alapja az én is a szereted. Ha szerettek engem, tehát másképp nem is fog soha működni, ha csak féltek engem, hogyha csak reszkedtek, ha csak azért jártok templomba, csak azért olvastok igét, mert ha nem, akkor rossz dolgom lesz, akkor ugye mindjárt minden az életem, ami eddig jó volt, rosszra fordul, ha csak ezért, akkor tényleg semmi értelme. Az egy kényszer engedelmesség, amit ugye gyakran látunk akár egy erőszakos szülővel szemben a gyermek, hogy fél tőle, egy összeszorított foggal, kibírom valahogy. De azt mondja Krisztus, nem. Aki neki engedelmeskedik, az azért engedelmeskedik, mert szeretetet kapott, mert szeretetet érez, és neki ugye egyszer ösztönszerűen jön az, hogy én engedelmeskedem ennek a szeretetnek. Tulajdonképpen ilyen értelemben az engedelmesség egy válasz tehát az Isten szeretetére. Most, ha ezen gondolkodtam, amikor készültem, hogy de mi van az engedelmesség után? Tehát az, hogy ha ugye a hitnek ez a három pillére így áll, hogy ismeret, bizalom, engedelmesség, de mi következik azután? És megfogalmaztam magamnak azt, hogy az áldás mindig az engedelmesség után következik. Tehát, hogy ugye ott, ahol van engedelmesség, na, az szükségszerűen követi az Isten áldása, de ott, ahol nincs engedelmesség, ott nincs áldás, nincs ott az Isten ugye, jó akarat az ember életében, és hogy ehhez eljussunk, hogy ezt megértsük, ugye sokszor ugye, látjuk, mi is mondjuk a gyerekeinknek, nem azt, hogy ha fiam, ha jó leszel, akkor ez lesz, meg az lesz igazából, na akkor megkapod, na akkor majd, ugye. Ez lesz, és egy kicsit ezt nyugodtan átvihetjük az Istennel való kapcsolatunkra is, mert hogy ez a, ugye, a feltétel annak, hogy akárkinek nem szórhatja Isten, és nem is szórja az ő áldásait, hanem csak ott, ahol van egyfajta, mondom, tehát mély elkötelezés és engedelmesség, és egyébként azt jelenti, hogy ebbe a képbe beillesszük az engedelmességet, ugye a gyermek-szülő viszonyba akár, és atya gyermek viszonyba, hogy ezt megértsük, a szótárban azt írja, hogy az engedelmesség szóra, hogy azt jelenti, hogy szót fogadni. Tehát engedelmeskedni, azt jelenti, hogy szót fogadni valakinek. Tehát ugye, megtartani az ő szavát. Most az, hogy hogyan és kinek tudok én szót fogadni, vagy engedelmeskedni, és erre azt tudnám mondani, hogy én annak tudok engedelmeskedni, akitől megtapasztalom azt, hogy sokkal hatalmasabb, mint én. Tehát nálamnál sokkal, de sokkal hatalmasabb. Ugye, és ez a hatalom valamiféleképpen abszolút azonnal egyfajta engedelmességet követel. Ha például belegondolnak abban, csak egy ilyen művészettörténeti kitekintés, hogy ugye a gótikában miért építettek olyan hatalmas, nagy, grandiózus, gótikus, ugye, magas, óriás nagy kőtemplomokat, azért, hogy az emberre érzékeltessék így módon, és akkor belép abba az óriási nagy templomba, hogy te milyen kicsi vagy is, a te kicsinségedhez képest milyen hatalmas, milyen erős, milyen ugye, mekkora hatalommal rendelkezik az Isten, és hogy értsd meg azt, hogy neked meg kell hajolni, engedelmességgel tartoz ez a hatalom előtt, mert nem tudsz szembeszállni vele. Ugye, a másik az, hogy ami számomra engedelmességet vált ki belőlem, az, hogy én tudom azt egészen pontosan, hogy annak, akinek engedelmeskedem, annak van hatalma arra, hogy betartsa a nekem tett ígéreteit. Én tudom azt, hogy Istennek van hatalma arra, hogy örök életet adjon nekem. Én tudom, hogy ő elég hatalmas ahhoz, hogy megbocsásson minden bűnövet. Én tudom, hogy elég hatalmas ahhoz, hogy az ő áldásait kiterjessze rám, és a legnagyobb mélységből is visszahozna az életem problémáira, kérdéseire, megoldást adjon nekem. És én tudom, hogy ő ehhez kellőképpen hatalmas, és ezért én ugye engedelmességgel állok meg előtte, és engedelmességgel tartozom neki. A másik pedig az, hogy Isten, ezt jól tudjuk és lássuk a Szentírásból, hogy Isten egy kiszámítható Isten. Isten nem a meglepetéseknek az Istene. Nem olyan, hogy te valamire számítasz, hogy Isten egyet ígért neked, és ebből valami teljesen más dolog lett. Nem. Isten kiszámítható, a hit dolgaiban kiszámítható. Ugye, és mindig ez azt jelenti az engedelmességre nézve, hogy te nagyon jól tudod azt, hogy mi a te engedelmességednek a következménye. Ha az Istennek engedelmeskedsz, akkor ennek milyen következményei lesznek az életedben. Az, hogy lesz áldás. És ugye hoztam egy ígét is, kiírtam a Szentírásból, a Mózes 5. könyvéből. Azt mondja, ha engedelmesen hallgattok parancsaimra, és szeretni fogjátok isteneteket, mondja ugye Isten, akkor esőt adok, gabonát adok, musztot adok, olajat adok, a mezőn az állatoknak füvet adok. Tehát, hogy értsd meg, hogy tulajdonképpen az engedelmességet követi az áldás, azért, mert így módon, tehát ugye az engedelmesnek egyenes következménye az, hogy Isten megáll téged. Ábrahám például, nem? Tehát ő az engedelmességnek a példaképe sok tekintetben, hogy mindenben engedett Istennek, és a végén nem csak, hogy áldást nyert az élete, hanem ő maga áldás lett mások számára, de az engedelmességben, az Istennek ugye odaszánt életben, de a feltétel nélküli engedelmességben tulajdonképpen. Ugye eszem meg, amikor készültem például, emlékeznek az Elizeus próféta esetében a meghalt próféta tanítvány felesége, aki oda megy és esedezik Elizeus előtt, hogy el akarják vinni a gyerekeit, a hitelezők, és akkor azt Elizeus, hogy menj egy csomó edény, gyűjtsél be, vedd a korsot, és mind töltsed az olajat bele, töltsed, addig, ameddig minden edény megfelik, aztán menj, add el, és abból fizess ki a te tartozásod. És itt jön az, hogy teljes engedelmesség, hogy nem azt kérdi az asszony, hogy hát honnan annyi olaj, vagy hogy fog abban a korsóban annyi olaj folyni, vagy hát milyen edényeket szedjek össze, vagy nem. Elmegy is azon a fiainak parancsodat, menj, gyűjtsetek össze minden egyét, kérjétek szomszédon mindenhonnan, mert hogy hit Istennek ez az asszony, mert tudta, hogy ez a megoldás igazából, és az engedelmességének, ugye megvan a gyümölcs, az egy csodát élt meg is, és Isten megmentette az ő fiainak az életét. Tehát csak az engedelmesség után származhat igazából áldás az életünkben. Na most arra is gondoltam, amikor készültem, hogy az engedelmesség, ugye az tulajdonképpen nem csak cselekedet, hanem az engedelmesség az egy állapot is, az egy létforma, hogy engedelmes életet élek is. És ezt így fogalmaztam meg magamnak, hogy az engedelmesség az egy kísérthető állapot, a kísértésnek az állapota is lehet. Ugye, és így el is nevettem magam a héten, mert ugye a vacsoránál ülünk, beszélgetünk egy este, és azt mondja nagyobbik lányom nekem, hogy apu, te nem hiszed el, de velem baj van. És mondom, hát, hogy ezt te ismerted fel, fiam, tehát, ugye, és ezt én nem is láttam rajtad, úgyhogy az már félig azt mondja, de mondom, hát Dorkám, miért gondolsz, hogy veled baj van? Azt mondja, apu, én nem tudom, hogy ez hogy van, de az én fejemben egyfolytában két hang beszél, tehát igazából azt mondja, hogy szerintem ez nagy baj, azt mondja, tehát igazából, de mondom, Dorkám, ez miért baj? Hát egyfolytában veszekednek a fejemben, tehát ugye, hogy és egyik mondja, hogy így, és a másik mondja, hogy úgy, és azt mondja, hogy már nem is tudom, hogy akkor most melyiknek van igaza sokszor. Tulajdonképpen, na most így jött a csúcs, azt mondja, hogy de tudod, apu, én ezt elmondtam a tanítónénnek is. Mondta, fiam, tehát azért, ugye, és mit mond a tanítónén? Azt mondta, hogy hát ez nagyon jó dolga, mert azt jelenti, hogy jól működik a lelkiismereted, tehát igazából. Tehát, úgyhogy, akkor nincs is olyan nagy baj, tulajdonképpen. De tudod, apu, mindig az a baj, mondja nekem, hogy én nem tudom, hogy melyiknek engedjek igazából a fejembe, melyik hangnak engedjek. És látjátok, testvérem, hogy ezért mondom azt, hogy az engedelmesség a kísértetésnek az állapot, amikor ott van bennem ösztönszerűen az, hogy én engedelmeskedni akarok, és mégis, tehát a réginek és az újnak a harca folyton az életemben, hogy de most melyiknek engedelmeskedjek igazán, melyiknek engedjek az életemben. És a kérdés az, hogy tényleg gyakorlatilag akár az életben, hogy miben kell nekünk engedelmeskedni. És tudod testvére, mit mondok neked, hogy abban kell engedelmeskedjél, ami a leggyengébb és a legtámadhatóbb pontja az életednek. Abban kell neked mindig Istennek engedelmeskedni. Valaki azt mondta nekem, hogy egyszer egy alkalommal megkínáltak egy pohár borral is, elfogadtam is, és akkor mondta valaki nekem, hogy jaj, tiszteletes úr, milyen jó magának, mert magának ez nem kísért és megihatja. Tehát ugye mondták nekem is, hogy attól még nem fog hazamenni, és még egy literrel meginni tulajdonképpen. Mondtam, hogy ez tényleg én ebben nem vagyok kísérthető, mert hogy nekem ez nem probléma, hogyha ugye például a pálinkát volt, hogy betöltöttem hírt az ablakspiccolónak az autóba, mert hogy nem volt egyéb, és ne fagyjon bele. Tehát, hogy ez nekem nem kísértés tulajdonképpen, ez abszolút nem probléma. Ugye, vagy a boros üveg, ha félig van, akkor is már kell az üveg, beöntöm a kagylóba, tehát ez sem probléma, nem iszom meg. De hogy van aki ebben kísérthető igazából. És van, aki a testiségében kísérthető, és van, aki a kedvességében, vagy korombosságában kísérthető. Ugye volt olyan diákom, aki azt mondta, hogy tiszteletes úr, én nem tudok kedves lenni. Ez, akármikor akarok, mindig olyan goromba vagyok, mindenkit elriasztok, elriasztok magamtól tulajdonképpen, és mindenkinek megvan az, hogy, és tudjuk azt, hogy én miben vagyok kísérthető, hogy durva legyek, hogy hamar visszamondjak, hogy hamar felmérgelődjek, hogy hamar ugye baj legyen. Ugye pont reggel mentem az iskolába is, és a fotballpályán mellett mentem végig, a fiúk kint voltak, már beúztam a nyakam, amikor meghallottam, hogy mit kiabálnak, és akkor kiderült, hogy pont az, akiről ki sem néztem belőle igazából, és akkor behívom az irodámba, azt mondja, hogy tiszteletes úr, nekem ez egy gyenge pontom, mikor fejlegesnek, nem tudok uralkodni magamon igazából. És hogy, na mondom, látod, de neked ebben kell engedelmeskedni, és ott kell az engedelmességet gyakorolni, hogy abban a belső hang, ami ott van, és hiszem azt, hogy nagyon sokunkban ott van, és beszélget velünk, hogy ott gyakorold az engedel, ott engedjél. És mondom, van, aki a testiség ugye, problémájával küzd igazából, és nagyon nehezen tud ugye, engedelmes lenni Istennek a kísértésben. És ezeket én mindig azt mondom, hogy abban kell gyakorolni a leginkább az engedelmességet, ami a leggyengébb pontja az életünknek. Ugye, apostol mindig mondja nekem viccesen, hogy ez a három P betűs bűn, ugye, hogy a pénz, a pálinka, meg a paráznaság igazából, ugye, hogy ez nagyjából sok mindent összefoglal az ember életében, hogy mi az, amire nézve vigyázz, és mi az ezek iránt, az Isten iránt való engedelmességet gyakorol minden további nélkül, mert ugye ezek ugye gyenge pontjai lehetnek az életünknek. És egy olyan szép ígét találtam az 1 Péter 1.14-ben, azt mondja, hogy mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok korábbi vágyaitokhoz. Tehát, hogy a kísértés ugye az mindig, tehát valamiféle vágyunkat támadja tulajdonképpen, de ti már engedelmes gyermekei vagytok az Istennek, és ne engedjétek, hogy a vágyaitok vezéreljenek titeket, hanem sokkal inkább az Isten iránti ugye, engedelmesség. Én ezt is megfogalmaztam, hogy bár meggyőződésem, hogy az engedelmesség ennek a lelki folyamatnak a következménye, hogy így megismerem Istent, én bízom benne, és engedelmeskedem neki, ugye óhajtom ugye a cselekedeteimet őre elhangolni, de mégis azt gondolom, hogy az engedelmességét imádkozni kell az életünkben. Ezt kérni kell, hogy Isten adja nekünk az engedelmességnek a lelkét, és mindjárt meglátják, hogy ezt miért mondom, de egy ígét is hoztam az 1 Királyok 3.9-ből, ahol Salamon ezt kéri, hogy adj azért szolgádnak engedelmes szívet. Tehát, hogy azt mondaná Salamon, hogy tudjátok testvéreim, nekem nem nagyon megy az engedelmesség. Ugye, és itt azokra az emberekre, aki ugye, nagyon büszke és gőgös és beképzelt és arrogáns is, mint hogyha valami temperamentumában áll az, hogy ő ilyen cinikus, ironikus, és neki ő nem tud engedelmeskedni. És azt mondja Salamon, hogy uram, én arra kérlek, hogy azért adj szolgának engedelmes szívet, hogy Isten iránt legyen egyfajta alázat bennem, és az engedelmesség szükségszerűen együtt jár az alázattal, ami hozzásegít minket az engedelmességhez. Most én ezt is itt magamnak ugye megpróbáltam ugye kiírogatni azt, hogy kinek kell nekem engedelmeskedni, tehát kinek kell engedelmeskedni. És az első dolog, amit följegyeztem magamnak is, szinte most ezt mondhatnánk, hogy magától értetődő, hogy Istennek kell engedelmeskedni. De mondja is az Abcsel 5.29, hogy Istennek kell inkább engedni, hogy nem az embereknek. És ez az inkább, ez nem azt jelenti, hogy, nem azt jelenti, hogy át, hogy lehet választani, vagy tudom is én, hanem inkább az Istennek. Tehát, hogy jobb az Istennek engedelmes, hogy több áldás van azon, hogy az Istennek engedelmeskedek. És a Szentírás két lehetőséget jelöl meg, és egy nagyon-nagyon határozottan élire állítja a kérdést, és fehér-feketében mutatja nekünk. Azt mondja a Szentírás, hogy akinek engedelmeskedsz, te annak a szolgája vagy. Tehát akinek engedelmeskedsz, vagy aminek engedelmeskedsz, az uralkodik rajtad. Tehát az telepedik rá, te annak szolgálsz, akinek engedelmeskedsz. És azt mondja az apostol, hogy itt két lehetőségünk van. Az egyik az, hogy a bűnnek szolgája vagy a halálra, tulajdonképpen, vagy azt mondja, hogy az engedelmesség szolgája vagy az igazságra. Tehát vagy a bűnnek engedelmeskedsz, vagy ugye az igaz evangélium igazságának engedelmeskedsz, és akkor ezt ma is, már is az ember megnézheti és eldöntheti az életében, hogy én kinek engedelmeskedem. Ki az, aki az én uram, ki az, aki fölöttem ugye áll, és ki az, akinek én tehát engedelmeskedem. Most érdekes, azt mondja ugye az ige, hogy nem csak Istennek kell engedelmeskedni, hanem egymásnak is kell engedelmeskedjünk. Azt mondja az egyik igénk, az Efézus 5.21, hogy engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében, azaz hitben, közösségben, gyülekezeti közösségben, éljetek egymással engedelmességben. Ugye, és ez mit jelent, hogy amit említettem, hogy vannak emberek, és én is látok én embereket, akik ők soha nem akarnak engedelmeskedni, hanem mindig azt akarják, hogy nekik engedelmeskedjenek. Ugye a többiek, aki mindig csak a saját akaratát akarja végigvinni ugye, egy közösségben, aki mindig hangoskodik, mindig szájol, mindig azt akarja, hogy úgy legyen, hogy ő akarja, tehát mindig ő mondja ki az utolsó szót, mindenki vele értsen egyet, mindenki csak azt mondja, amit ő hallani akar, és azt mondja, hogy nem te. Testvérem, nincs közöttünk senki sem, aki úgy állhat elő közülünk, hogy gyerekek, mindig nekem kell engedelmeskedni. Jó? Tehát ugye, ahogy én elmondhatom a kirándulás alkalmán a diákjaimnak, hogy gyerekek, mindig rám kell figyelni. Jó? Tehát mindig azt kell csinálni, hogy én mondom. Nem, egy közösségen belül nem működik így. Mert még a diákok is jönnek, és azt mondják, de tisztes, nem lehetne kicsit így azért, vagy nem lehetne kicsit. Ugye, és az ember rájön, nem csak az van, amit én akarok, hanem más is. Egymásnak engedelmeskedjetek ugye Krisztus félelmében, azaz legyél te az, aki engedelmeskedsz, és akinek is engedelmeskednek adott helyzetbe, és ez egy nagyon szép egyensúlyt jelent tulajdonképpen a gyülekezeti közösségben, hogyha egymásnak tudunk engedelmeskedni. Azt mondja az ige, hogy az emberi hatalomnak is kell engedelmeskedni, ugye a felsőbb hatóságoknak, ugye azt mondja az 1 Péter 2.13-14, hogy engedelmeskedjetek az Úrért minden emberi hatalomnak. Tehát minden emberi hatalomnak. Na most mi ahhoz vagyunk szokva, hogy mindig szidjuk a politikát, tehát ugye szidjuk az államelnököt, ugye, hogy mindenek lehordjuk őket, meg mi egyéb, ugye soha nem tetszik, és de most nem is arról van szó, hogy most valamiféle, mit tudom, hogy főhajtással kell adózni mindig, amikor azt mondja, hogy minden emberi hatalomnak engedelmeskedni kell. Csak arra gondolok, én ismerek konkrétan olyan embert, van olyan kollégám, aki, hogy mondjam, mindig mindenkivel, mindenhol hajba van. Tehát egyszer akárhol, ha bemegy egy hivatalba, nem létezik ott, hogy ott valakivel ne veszem össze, vagy ne tegyen valamilyen megjegyzést, vagy egyfolytában minden ellen lázad, semmi nem jó, ő egyfolytában vagy a törvényszéken jár, vagy a rendőrségen jár, vagy a kórházba jár, ugye, vagy valami mindig van, de ő ugye, komoly hívű embernek tehát tartja magát, de mindig mindenhol, tehát baj van körülötte, ahol igazából megjelenik is. És azt mondja, azt az ige, és erre vonatkozik itt az ige, hogy te ember, éljetek engedelmességgel a felső hatalommal szemben, mert szélmalom harcot vívsz tulajdonképpen, és Isten azokat is, őket is fel tudja használni az életedben, és ugye nem biztos, hogy mindig a lázadás, mindig a szembeszegülésnek, mindig az elmarasztalásnak ugye a gondolata kell ugye előjöjjön, ami alapvetően engem is megmérgez, én már nem politizálok, tehát igazából, még Orbán Viktorról sem, tehát ugye tulajdonképpen, mert hogy rádöbbentem, hogy ez nem visz közelebb a testvérekhez, hanem ez eltávolít engem, tehát ugye az emberektől. Krisztusnak gondja van mind a két Viktorra, Orbánra és Pontára is, tehát ugye igazából ő rendezi őket, tehát igazából ez... Igen, tehát ugye tulajdonképpen, de de hogy lássam azt, hogy nekem igen egyfajta engedelmessége, tehát tartozom a világi hatalomnak is. Tehát ugye nem élhetek mindig te ebben a feszültségben. Na, itt most egy kényes kérdés, tehát ugye a következő pont, mert a Szentírás megjegyzi több helyen, hogy a feleség kell engedelmeskedjen a férjnek. Jó, hogy nincs itt a feleségem. Tehát ugye, mert most szabadon tudok beszélni, tehát ugye, ami azt illeti. Ugye anyósom meg jó messze van, tehát így, hogy ami azt illeti. De hogy azt mondja az ige, hogy a feleség kell engedelmeskedjen a férjnek. Sőt, egy olyan kitétel is van itt a Péter apostol első levele, 3. rész 12. versében, hogy az asszony még akkor is kéne engedelmeskedni a férjnek, hogyha az nem egy hívő ember, mert azt mondja, az ő tiszta és tiszteletteljes illete talán ezt a hitetlen férfit is Istenhez vezérelheti tulajdonképpen. És azért úgy kezdtem akargatni a fejem, hogy múlt héten, amikor egyszer mondta az egyik kollégám nekem, hogy ott azon már Bibliában egy csomó olyan dolgokban, ami már nem nagyon lehet azt már úgy csinálni, hogy ott le van írva, meg mi egyéb, és mind azon gondolkoztam, néztem, hogy mikor fog ő jönni majd vasárnap Isten tiszteletre szolgálatba, hogy akkor erről készítsek egy prédikációt neki, hogy én alapvetően azt gondolom, hogy a Szentírás nem maradt le semmiben, és hogy semmi olyan nincs, amit nem lehet betartani, és hogy ezt tudják miért, mert Isten nem egy oldalon jelenti ki azt, hogy a feleség engedelmeskedjen a férjnek, hanem hogyha ez a mérleg egyik serpenyője, akkor Isten azonnal oda dobott egy darabot a másik serpenyőbe is, és azt mondja, hogy te tudod mit? Ez csak azért kell így legyen, mert a férj szereti a feleségét. És Isten még jobban megpakolja a másik oldalt igazából, hogyha valamiféle, mondjam, tehát a feleség valami azt érezni egy pillanatra is csupán, hogy ez egyfajta meghunyászkodás kell legyen a férj előtt, vagy tudom is én, ugye valamiféle megalázkodás kell legyen ő előtte, akkor Isten azt mondja, hogy álljatok meg, tudjátok, hogy kell a feleség a férjnek engedelmeskedjen? Úgy, ahogy az egyház engedelmeskedik Krisztusnak. És ti tudjátok, hogy az egyház miért engedelmeskedik Krisztusnak? Mert Krisztus meghalt az ő egyházáért, annyira szerette. És akkor azt mondja, na látod, kedves férfi testvérem, na szeress csak úgy a feleséged, mint ahogy Krisztus szerette az ő egyházát, és akkor meglátod, hogy milyen engedelmes lesz neked. Tehát, ugye, és ugye ez már nem merül fel, ugye ez a kérdés, hogy ilyen értelemben az engedelmesség, hogy fenntartható vagy sem, vagy az Bibliának igaza van, vagy nincs. Én azt gondolom, hogy erre nagyon kell vigyázni, hogy a férj és a feleség közötti kapcsolatban is, ugye a feleség engedelmessége a férj irányába, mert hogy a gondok ott vannak, hogy kicsit megváltoznak a hatáskörök is. Megpróbáljuk átértékelni azt, amit az Isten teremtésben ösztönösen belénk helyezett, azt, hogy tényleg az asszony egyfajta, tehát ilyen egészséges, szeretetből fakadó engedelmességgel tartozik a férjnek, de mondom úgy, hogy közben mindig látni kell a másik oldalt, hogy Isten nem egy oldalon, nem valamiféle úr és szolga viszonyt rendelte, hanem az, hogy a férj nagyon kell szeresse a feleségét, és azt hiszem, hogy egyébként ez a szeretet nélkül nem is várhatja el senki ezt, hogy a feleség engedelmeskedjen az ő férjének. És ugye van egy ilyen kitétel is itt igazából, hogy a gyermeknek ugye engedelmeskednie kell a szülőnek, ugye a szülő engedelmessége tartozik a szülőnek a gyermek, de ne ingerejétek a ti gyermekeiteket, ugye, és ha ugye, erre az a lányom mindig azt nekem, hogy nem tudom, ezt így jegyezte meg, hogy apu, ne hengereljél, tehát, úgyhogy, ugye, igaz, ne ingerejél, ne hengereljél, tehát, ugye, hogy ne bosszantsál engem, akkor nem tudok engedelmes lenni, tehát ugye mondja igazából, és hogy igen, de hogy ugyanez a krisztusi szeretet, tehát kell átjárja ezt a fajta engedelmességet is, a gyerekeimet minden nap megverem, és csak ordítva nevelem őket, meg ugye ráncigálva, meg mi egyéb, ugye, és ez a gyerek nem érzi azt, hogy bennem egy feltétel nélküli szeretet van az irányába, akkor hogyan engedelmeskedhetne nekem igazából? Tehát, hogyha én mindig szinte a barikád másik oldalán állok, és én soha nem értettem meg őt, tehát akkor ez soha nem fog működni. És hogy ez is nagyon fontos, hogy a gyermekek az Úrban engedelmeskednek a szülőknek, tehát, hogy azért ezt is el merem mondani, hogy annak idején, amikor ugye én éjjel 12 óráig ott ültem a tóközi templom pincébe, és nem tudom hány fiatalal együtt voltunk, és ígét olvastunk, és imádkoztunk, és olyan jó beszéket is belendültünk, hogy ugye apám, amikor hazamentem, akkor kaptam két nagy pofot, ugye igazán, mert nem hitte, hogy ott voltam. Nekem az olyan jó esett, hogy akkor én az Úrban ugye engedelmes voltam, és csendben maradtam igazából ő előtte, de semmit nem mondtam, és jó esett az, hogy most itt Istennek engedelmeskedtem, és lehet az volt az ára, hogy most nem úgy volt, hogy a szüleim akarták, de hogy ők ezt nem is értették volna meg tulajdonképpen. Végefele haladva, Én megosztok magukkal három képet, amit nem én választottam. És a Bibliában én azt gondolom, hogy Isten ez a három kép által nagyon pontosan kifejezi azt, hogy a vele való viszonyunkban hol kell elhelyezni az engedelmességet. Az egyik az, amiről már itt beszélgettünk most nem éppenséggel, a házasság képe. Isten úgy képzeli el a velünk való viszonyát, és ezt a képet használja számtalanszor az Ószövetségbe, mint a férnek és a feleségnek a viszonyát. Amit alapvetően, tehát ez a feleség engedelmesség a férjen kell jellemezzen, Krisztus a vőlegény, ugye, mi pedig a felékesített mennyasszony, akik engedelmességgel tartozunk ugye neki, és nagyon sokszor az Ószövetségben halljuk, hogy az ő népem hűtlen lett, parázton lett én hozzám, ugye, és megszűnt a szövetséghez tartozó engedelmesség, de Isten és a nép között, és Isten nagyon sokszor mondom, tehát, hogy ezt a viszonyt próbálja, vagy ezt a képet használja, hogy megértsük tulajdonképpen, hogy a házasság képének kapcsán az engedelmesség kérdését. A másik kép, amit használ a Szentírás, ez a jó pásztornak a képe, ugye, ahol megint milyen szépen előjön az Isten, sok az Ószövetség, hogy én vagyok a pásztor, örökkévaló pásztor, támasztok nektek ugye Krisztusban. Jézus mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja az ő juhaiért. És ugye azt látjuk, hogy az ő juhai pedig ugye mindvégig engedelmesek ők hozzá, és arra is példát mutat, hogy ugye az a jó, amelyik kilép mögül le, ugye megszűnik engedelmeskedni a pásztornak, az azonnal veszélybe sodorja az életét. Tehát, hogy ebben a képben is nagyon szépen kifejezésre jut ugye az a fajta engedelmesség, ami a juhok és a pásztor között van, és ugye ez nagyon jól tükrözi. És a másik pedig, ami szintén az Ószövetségben gyakran előjön, ugye a szőlő, az Ószövetség, Ószövetségben is, a szőlő vesző és a szőlő tőnek a képe. Ugye Jeremiás 2.12-ben olvassuk, hogy azt is, hogy lehet az, hogy én olyan szép, szent magot és nemes vesszőt ültettem el, és ugye vadhajtásnak, vagy vadszülőnek hajtása lett belőle. Tehát, hogy, ugye, és hogy tudtatok ilyen engedetlennek kívánni az Istenhez is? És akkor jön Jézus azt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, és ugye, aki én bennem van, ugye az gyümölcsöt terem tulajdonképpen, aki nekem engedelmeskedik, annak lesz áldás az életében, és azt mondja, mert hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Tehát tulajdonképpen rajtam kívül teljesen minden más engedelmesség fölösleges, mert ez nem fogja előre vinni az életeteket. Megkérdezhetem azt, hogy kedves testvérem, engedelmes életet élsz-e? Megkérdezhetem azt, hogy tőled, hogy akarsz-e engedelmes életet élni ugye, Isten előtt? És erre azt tudom mondani, hogy az az ember, aki eddig a legnagyobb engedetlenségben is élt, annak az élete újjászülethet és megváltozhat. És itt ezt a talán legszebb ígét szeretném megosztani, ami azt mondja, hogy ahogyan egy ember engedetlensége miatt sokan bűnössé váltak, egynek engedelmességéért sokan meg is igazulnak. Tehát, hogy ugye arról van szó, hogy Ádámnak és Évának az engedetlensége miatt sokan megromlottak, de egynek az engedelmességéért, és itt ez a nagyon szép példa, hogy Krisztus mindvégig engedelmes volt a keresztnek haláláig, ugye az Atya akaratához, az ő engedelmessége egy élő példa, és ugye a legszebb példa számunkra, és az ő engedelmessége minket is ugye megigazíthat, és engedelmes életet adhat nekünk. Kár, hogy a KT-ban nincs egy ilyen kérdésünk, hogy mi az engedelmesség. Én egy nagyon furcsa, még nem eléggé kicsiszolt mondattal így fogalmaznám meg, hogy az engedelmesség az újjászületett szív azon Isten iránti bizalomból fakadó cselekedete, amely által akaratunkat, gondolatainkat és tetteinket Istennel teljes harmóniába tudjuk hozni és tartani. Tehát én ezt így fogalmaznám meg, hogy ez az engedelmesség, tehát az akaratunkat, gondolatainkat és tetteinket Istennel teljes harmóniába tudja hozni és tartani. Köszönöm szépen!